mától látható a Szépművészeti Múzeumban Reig Judit születésének 100. évfordulójára rendezett kiállítás, aki itt van velem a vonalban, a tárat egyik kurátora, Gát János. Üdvözlöm!
Hello, én is.
Vagy tegeződjünk akkor, ha már lehet. Ha már így, ez egy ilyen freudi elszólás volt. Na jól van. Reig Juditról egyébként haláláig azt mondták, hogy ő a legkeresettebb magyar művész.
A Reig Judit a Szép Múzeumban tanult festeni tulajdonképpen. A főiskolára járt az Andrássy úton, de több időt töltött a múzeumban, mint az akadémián a különböző osztályokon járja kellett volna. Minden nap másolta a múzeumban a kedvenc képeit, és ez a kiállítás, hogy itt van a múzeumban, a regőz utolsó periódusában készült rajzét mutatja be, a Haláltán sorozatot, amit 2015 és 2020 között rajzolt, de a rajzokban felvette egész életművét, a művészetét, az életét és a művészettörténetet is, mert a különböző művek, amiket idéz a rajzaiban, azok az egész művészettörténet, a ballagrajzoktól egészen a kortársig magukba foglalják. Tehát ez egy kis kiállítás, de ugyanakkor egy fantasztikus művészettörténeti leckéje, és szerintem többet lehet tanulni ebben a teremben, mint bármelyik egyetemben egy év alatt.
Azon gondolkodtam, amikor néztem a képeit, hogy ő hová sorolható? Szóval, hogy expresszionista, vagy a kubizmussal így?
Nehéz besorolni, tehát egyébként Kohl Jenő mondta, Farkas István művész, és azt mondja, hogy a nagy magyar művészeknek egyetlen közös nevezők van, az, hogy nincs közös nevezők. Tehát hogy mindegyik más. Nehéz besorolni tud, azért, mert nem egy irányzatot tartozott, amit ő képviselt, az saját irányzata volt, de ugyanakkor vannak párhuzamok, tehát ha valami úgy érezte, hogy egy Párizsban élő New York-i iskola festő, tehát a legközelebb hozzá a New York iskola volt, ugyanakkor nem szerette a Párizs iskolát, de nagyon szerette Dubuffet, nagyon szerette Wolfot, Yves Klein-t, tehát ő nem tartotta magát semmilyen csoporthoz, semmilyen nemzethez, semmit azonnak, saját maga volt, Reig Judit volt, de elég sok művészet irányzat magáénak vallja. A Support Surfers Group azt akarták, hogy vegyen részt ebben a mozgalomban. Nem akar soha mozgalomban részt venni, de hasonlítható a művei. Néha egy évtized megelőzve a német figuratív festők, azok azt csinálták, hogy elégülti csak 10 évvel később. Baszelicki fel, stb.
Érdekes, hogy azt mondta, hogy bocsánat, hogy a magyar művészeknél nem lehetett, tehát nem lehet azt mondani, hogy van közös nevező. Mondjuk a francia művészeknél ez jobban érzékelhető? Vagy az most mitől függ? A közösségi, művészeti közösségi élettől? Vagy mitől?
Ez, hogy miért van, ez így nehéz megmondani. Szóval a magyar művészetnek van néhány fontos alakja, de három abszolút géniusz, így mindenki fölött az Csontvári, vagy csodálatos kiállítása itt a múzeumban, Gulácsi és Farkas István, ez a három nagyon nagy alak, aki mellesleg nagyon is befolyásolt, mind a három festő Reig-Juditot, de mindegyik más, mindegyik másképp festi a világot, de az impresszionista festők közül van több, aki hasonlítanak egymásra, és nehéz van a különbséget. A Braque és Picasso kubista művén nagyon hasonlítanak egymásra. A különbség az, hogy a Picasso sokkal jobb, hogyha nézzük egymás felett a kettőt. De Braque is egy jó festő volt. Reig-Juditnak a Hantai Simon lenne a párja, de nem annyira párja, mint ellentéte. Wow. Tehát egymást, Yin és Yang egymást tükörképe, csak a másik oldal. Ami nagyon érdekes szintén, nagyon jó barátok voltak nagyon sokáig, hatottak egymásra nagyon, és néha pont azért hatottak, mert a másik nem akart úgy csinálni, mint az egyik. Tehát nagyon érdekes kapcsolat. Reig-Judit nagyon közel volt a barátaihoz, de mint festő teljesen önálló 20-at képviselt.
Ez, hogy most a Michelangelo teremben lehet ez a kiállítás, ez Reggő Judit utolsó kívánságainak egyike volt, vagy utolsó kívánsága
hát
volt?
Pont, hogy ez a terem, itt, ez ami fantasztikus, hát mikor a sor, minél több darab volt a sorozatban, és mikor kérdezik, hogy milyen művekkel inspirálták a különböző rajzokat, mondta, hogy, és nagyon sok mű rajza a Csontváry volt az eredeti inspiráció. Judit mondta, de jó lenne kiállítani rajzokat azokkal, akiket ő másolt diákkorában, és aminek a részletén megtaláltok a rajzokban. Ez egy ilyen álomszerűség volt, de minél több rajz készült a sorozatból, annál inkább úgy tűnt, hogy ezt tényleg meg kéne valósítanunk. És ez egy ilyen elég fantasztikus dolog, hogy Petrányi Zsolt megkeresett ezzel az ötlettel, hogy csinálunk itt egy kiállítást, és a kiállítás adta magát, tehát amit látunk itt, az egyrészt a késői rajzok, de azokkal a művekkel van a kiállítva, amik egész életművét, beleértve a késői rajzokat, inspirálták. Tehát van a lovasok sorozat, a leghíresebb képe a Pompidouban az a csillap, ez a szomjátszak a végtelen, ami az apokalipszis lovasai, amik Dürerből jönnek, és Delacroix villámlástól megriadló, amit regülhetően 1940-ben látott 17 éves korában Courbet birkozóival együtt. Mind a két mű itt van a kiállításon, mind a kettő most a szépművészeti tulajdona, és láthatjuk ezeket az alapműveket, amik egész értve kísérték a késői művekkel együtt. Ami nagyon érdekes szintén, hogy a Courbetből jött egy sorozat, ami a Jákob és az angyal, amiből késő keletkezett egy freskó terv, 48-ban adta be egy pályázatra, nem fogadták el, de ez a freskót megfestette 1966-ban a műterme falán. És ez a freskó is most itt van a kiállításon, a Courbetval szemben. Tehát láthatjuk azt, az egész életművet tulajdonképpen ebben a kis teremben lehet látni valamilyen módon, tehát tükröződik minden, ami mint egy ilyen egy homoló tükrön. Tehát ez valahogy ami a kiállítás a memóriáról is szól. Ha valamit tudnám hasonlítani, az ez egy nagy folyamat, egy folyamatnak nevezte egész életművét, de a Proust eltűnt idő nyomában. Rengeteg rész van, részletek, de az egész egyetlen egy dolog, ami egy világkép, és a haláltánc az életről szól tulajdonképpen, és Holbein haláltáncát szintén látjuk ezen a kiállításon, amiből megcsinálta később, ez is inspirálta a saját sorozatára, és látjuk az eredetét, és a teljesen kortárs, ugyanakkor old master, tehát régi mester módjára megrajzolt műveket. Egyszerre barlangrajzok, gyerekrajzok, és a legkifinomultabb rajz, tehát nagyon kevesen tudtak olyan jól rajzolni, mint Reggő Judit.
Ismerte őt személyesen?
Én jól ismertem, igen, és 10 éven keresztül tulajdonképpen még a havonta látogattam, egy hetet töltöttem nála. Egy könyvet írtam róla, és miért beszélgetünk, a beszélgetések alatt rajzolt, tehát illusztrálta a történeteit ezek a sorozott rajzaival is. Úgyhogy ez egy komoly barátság volt, és hát nekem életemben nagyon fontos része nyilván.
Az élete utolsó szakaszát Franciaországban töltött. Azt lehet tudni, hogy miért költözött ki?
Hát én miért mentem el 17 éves koromat, most miért megy el mindenki nyilvánokkal.
Hát ugyanazokat igen, persze.
De ez nem változott, ez pontosan ugyan nem volt. 69-ben mentem el, nem látott semmit. Ezekhez 50-ben ment el, a különbség, hogy én csak átszoktam a jugoszláv határon, oké, ez nem egy világvége jugoszláv Olaszország, a Regőt az Akramezen keresztül ment át, tehát nagyon kevesen érték túl ezt, amikor hogy eléptek majd Akrára, tehát tényleg egy hős volt, elment Magyarországon Párizsba, hogy festeni, tudjon festeni, nem tud dolgozni. Tehát a szabadság az a legfontosabb dolog volt. És a te szabadságért ment el. És furcsa módon, hogy Párizsban élt néhány évig, de Párizs mellett kötött ki. Neki nagyon fontos volt, hogy kívül legyen. Sajnos egy sorozata, vagy a kívül sorozat. Hogy ne legyen részenek a dolognak, ami a mindennapi életünk. Most persze Magyarországban, Magyarországon még sok nehezebb volt meg, de most is, mint egyeseken. És ugye Francia, akkor már New York volt a művészeti élet központja, ez nyilvánvaló volt mindenkinek, de Franciaországban is volt egy nagyon komoly iskola, és szóval Juditnak nem volt soha igazán nagy kommerciális sikere, viszont nagyon-nagyon elismert festő volt a fiatal kor óta. Tehát ugye elment 1950-ben, mert elég fiatalon, és mindig is megbecsülték a művészetét. De akkor is nem tudott eladni. Egy gyűjtője volt, Boris Gorelli, egy fantasztikus figura, aki Juditot és Hantai Simont gyűjtött, és tulajdonképpen mind a két művész úgy abban élt, hogy Gorelli bácsi vett tőlük képeket. És egész különlegesen önálló, mindenkitől független művész, akinek a életművet teljesen egyszerűen megújította a művészetet, és én úgy látom, és ő azt mondta magáról, hogy lehet, hogy az utolsó festő, az, ami Giottoval kezdődött, vele vége van. Mm. Most már a legtöbb művész inkább videót csinál, fotót, installációt, ő még festő volt. Mm. És sokan támadták, hogy átment absztrakcióból figuratívba. Neki mind a kettő ugyanaz volt, ahogy ő 10 évenként változtatta első ránézésre a stílusát. Valójában soha mi érdekelt az a festészet folyamata, és az anyag vitte, a festékanyag, a vászon vitte a művészetét, úgy lett figuratív, nem figuratív, és úgy metett át a rajzból a vászonba is. De a rajzok azért készültek ebben a méretben, és csak rajzok, mert 92 éves kor után már nem tudott olyan fizikai megerőltetően dolgozni, mint az előtt.
Milyen érdekes, hogy azt mondja, hogy absztrakt műveit megszólták többen, de hogy nem ő volt az egyetlen. Szóval nem, a háború után, műveit, vagy a figurát. Igen, de hogy ezeket
nem,
így
nem, meg... Nem, ő nagyon híres absztrakt festő lett, és akkor visszatért az ember sorozattal, aminek az egyik első műve, amit itt látunk a freskón, a Courbet-val szemben, 66-ban készített. Sokan megszólták, hogy a figuratív lett, és mondta, ez ugyanaz, semmi különbség. Ha Tiziant közelről nézünk, akkor az absztrakt. Tehát nem látott különbséget az absztrakt és figuratív között, de most már érthető. Tehát egész művészeti irányzat van egy körül, de akkor ő volt az első. Tehát ez nagyon úttörő volt, és az igazán jó kritikusok nem szólták meg, de a legtöbb nem értette meg, hogy mit csinál. Tehát az a baj, hogy a mondás, hogy a tegnapi avantgárd, az a mai klasszikus, az elején nem ért. Szóval kell 10-20 év, hogy megértsük, hogy mit csinál egy művész.
És ezzel az a baj, hogy egy művésznek ezt tudnia kell, hogy ő mindig egy picit előrébb lesz.
Teljesen bevállalta, és tehát amikor voltunk kiállítás, hogy New Yorkban nem az érdekel, hogy eladjon, az érdekelte, hogy milyen múzeumba került. Tehát ő nagyon-nagyon tudatában volt annak, amit ő csinál, meg semmi kommerciális aspektusa nincs, viszont igazi művész. És mondta, hogy nem tudom, hogy jó vagy rossz, amit csinálok, de tudom, hogy őszinte. Az őszinteség az, amit lát az ember ezen a kiállításon.
Még van egy dolog, amit szeretnék rákérdezni, ugye Petrányi Zsolttal együtt kurátorai ennek a tárlatnak. Hogy oszlik meg ilyenkor a felelősség? Ki és mit választ ilyenkor? Vagy ez megvan, hogy kit mi érint jobban, vagy mihez ért jobban, és azt szerint, vagy ez hogy?
Ez magától adódó volt, és a Zsolt ugye művészettörténész, aki elméleti módon látja inkább azokat, mint én, ugye nekem max, ugye van a 8 elemén, tehát nincs nem érettségiztem lett, tehát nekem ez a rész teljesen kimaradt. A tudományos rész, ugye írok a művészettől, de főleg regőtől, elég sokat írtam már, de ugye író bárki lehet, és tehát az Zsoltnak már egy rálátása erre, hogy mint művészettörténész. Én még a munkákat ismerem, és szerintem rengeteg a volt egy nagy szakértő, az Marcelin Plené, és gondolom, hogy a másik.
Köszönöm, köszönöm, hogy itt volt, csak összehoztuk itt telefonon. Május 26-a van, ma nyílt Reigő Judit Haláltánc című tárlata a Szépművészeti Múzeumban, és szeptember 3-áig látható, úgyhogy itt egy egész nyár, akkor láthatjuk.
Szívesen látunk mindenkit, és köszönöm szépen.
Mi is köszönjük. Gáth Jánossal, a tárlat kurátorával beszélgettünk. Ez volt mára a szabadesés, meg egész hétre. Köszi a figyelmet. Hétfőn az ünnepi menetrend szerint megyünk, aztán kedden találkozunk újra. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Jó pihenést, szevasztok!